Unisex.
Tabukról, tabuk nélkül, nem csak nőknek.
Esélyegyenlőség és női jogok. Az aktuális és örökérvényű kérdésekre szakértő vendégekkel keresi a választ a két műsorvezető, Kerekes Bori és Kárpáti Iván, hétfő délutánonként 2 órától.
Unisex. Mindenkinek jó.
Köszöntjük a hallgatókat, a mai adás vendége Béri Januskó Flóra lesz, akinek Ábris kisfia most 9 éves, és amikor pár hónapos volt, akkor diagnosztizálták nála az SMA nevű betegséget, és akkor Flóra ugye azt is megkapta az orvosoktól, hogy ez a baba az egyéves kort sem fogja megélni. Hát ugye ez szerencsére nem így lett, és Flórával arról fogunk majd beszélgetni, hogy kinek köszönhető az, hogy ez így alakult, milyen gátakat, milyen falakat kellett áttörni, és milyen rendszer szintű problémák vannak, és hogy velük milyen konkrét esetek történtek, amiket neki itt közben meg kellett oldani. Én ugye Florát régebbről ismerem egy televíziós vetélkedőbe, abszolút vendégként, tehát hogy csak így a kolléga ismerősök hívtak meg, hogy vegyek rajta részt, és pontosan nem is nagyon tudtam, hogy hova megyünk, csak akkor az én kisfiam ugye talán egy fél évvel idősebb Ábrisnál, és akkor különösen úgy érzékeny voltam ezekre a dolgokra, de a szőkehajú kisfiú nagyon hasonlít az enyémre, és úgy valahogy azt éreztem, hogy nem tudom, hogy nekem most itt ott van a helyem, és akkor utána valahogy úgy bele is bonyolódtam ebbe az egész kérdésbe, mert utána elkezdtem őket követni, és akkor láttam, hogy még ugye ott az elején nagyon sok gyűjtést szerveztek, és volt egy ilyen futóversennyel egybekötött sütivásár, nem tudom, és én nagyon emlékszem az első olyan pillanatra, amikor Flórával először beszélgettem, ez az volt, hogy a sütivásáron egy asztalt áthelyeztünk A pontból B pontba, és a két sarkát ő fogta, meg a másik kettőt meg én, és valahogy akkor ott így egymás szemében néztünk, meg valamit ilyen valami vicceset úgy kérdeztünk egymástól, úgy elnevetgéltünk, de hogy valamiért mindig éreztem, hogy benne úgy van valami, ő valahogy más, mint azok, akiket úgy eddig megismertem, és akik máshogy is beszélt mindig Ábrisnak a helyzetét. Nagyon sok interjú készült vele, és majd szerintem azt most a beszélgetésből is lehet hallani, hogy Flóra abszolút tud erről a dologról érzelemmentesnek tűnő módon beszélni. Nyilvánvalóan nem érzelemmentes, de hogy ő egy nagyon határozott lány, nagyon fiatal volt, hát ő még azt hiszem, hogy most lett csak 30, vagy még nincs is 30. Tehát amikor Ábris született, akkor ő egy ilyen 20-21 éves volt, nagyon fiatal volt. És hogy ennek ellenére milyen erő van benne, hogy tud ezen az egészen végigmenni. Most jöttek egyébként haza ők Németországból egy évet, tök egyedül kimentek, az azért nehéz volt neki is, tehát hogy amikor így valaki teljesen egyedül marad, az nincsen semmiféle segítség, baráti kör körülötte, akkor azért az egy nagyon nehéz helyzet, és hát ő abszolút egyedülálló szülőként neveli Ábrist, és viszi tovább, és tényleg egy nagyon jó kis karriert épített ki magának. Szóval azért az is hozzátartozik, hogy Flóra okos. Tehát, hogy szerintem az a helyzet, hogy ami nagyon szomorú, mert nem így kellene, hogy legyen, hogy az ember, hogyha szeretné kijárni a hozzátartozójának a megfelelő egészségügyi ellátást és lehetőségeket, akkor sajnos ahhoz a határozottságon kívül az is hozzátartozik, hogy egyszerűen információt kell gyűjteni.
A Magyarországon az egyedi kijárások országa, ami nagyjából mutatja is azt, hogy bizonyos társadalmi dolgok miért nem tudnak összegyűlni egy ilyen kritikus tömeggé, mert itt mindenki próbálja okosban megoldani, ezt generációkon át örökítjük. Gyakorlatilag az értelmiség újra termeli magát, mert hogyha még, és itt most nem a pénzről beszélek elsősorban, mert nálunk, mint tudjuk, egy ilyen alsó középosztály, középosztály diplomás, az nálunk nem azt jelenti, hogy valaki úszik a pénzben, sőt, de azt a szerény erőforrását, ami megvan, azt például arra fordítja, hogy a gyerek hajladjon előre, mert amúgy az állami rendszerben, hogyha nincs mögötte az a megfelelő szupport, akkor nem fog tudni például hatosztályos gimnáziumba menni, mert nincs meg nem tudják megoldani azt, hogy valaki tanuljon a gyerekkel, meg extra órák, meg úgy egyáltalán, hogy az igénye meg legyen. És akkor az a társadalomnak az a része, aki teljesen, akinek a szülei is már ilyen helyzetben voltak, ő nem fogja tudni, pláne ugye, ahogy haladunk egyre kisebb településekre, hogy ez a fajta társadalmi mobilitás Magyarországon továbbra sincs meg, utoljára, és akkor beszéljünk erről a Kádár rendszer idején. Ugye a kevés jótéteményének egyike az volt, hogy nagyon erős volt ez a fajta társadalmi mobilitás, tehát hogy olyan közösségekből olyan szociális háttérrel lévő embereknek, akiknek korábban erre nem lett volna esélye, hogyha elég okos volt, tehetséges volt, akkor azért bejuthatott egyetemre, stb. Jó, és most hagyjuk azt, aki a szoc hazáért szülővel bejutott, mert ilyen is volt, de... Szóval aki valamennyire ismeri annak azoknak az évtizedeknek a történetét, az tudja, hogy ott azért ez a fajta társadalmi mobilitás vidékről a városba, végzettség, stb. Az megvolt. Na, zárója bezárva, de már akkor is úgy élt mindenki ebbe az országba, hogy ott mindent ki kell járni. És mindenki így van szocializálva, az is, aki szolgáltat, az is, aki igénybe akar venni, és megint nem tudom, hogy honnan indultam el ezzel a végtelen gondolattal, mert én gyakorlatilag azon kívül, hogy kinyilatkoztatok, nehezen tudom követni a saját gondolataimat, de majd a Bori ezt majd valamennyire mederben tartja.
Én közben azon gondolkodtam, ahogy beszéltél, meg ugye a Floráékat is ismerve, meg tudva az ő történetüket, hogy ugye nagyon sokszor az egészségügyről beszélünk, így ugye most ilyen témáink is voltak, de hát nyilvánvalóan például a Floráék esetében az oktatás is egy ugyanolyan fontos kérdés, mint az egészségügy, majdhogy nem, mert hogy hát ugye arról sem kell különösebben sokat értekezni, hogy az oktatásban milyen problémák vannak, de szerintem arról nagyon kevesen beszélnek meg, hallanak, amiben például ők vannak vagy voltak, hogy Ábris egy nem az, hogy értelmileg nincsen semmi problémája, hanem magasan kiemelkedik a többiek közül. Két nyelven beszél, ugye mondtam, hogy most voltak Németországban, tök jól beszél németül, szuperül beszél angolul, egy nagyon okos kisfiú. Az iskolával olyan szinten voltak problémái az elején, hát egyrészt mire talált Flóra egy olyan iskolát, ahova bevették, amiből végül is természetesen egy fizetős iskola lett, de még ugye ott is az ilyen dolgok, mint a mosdóhasználat, azok nehézséget jelentenek, tehát hogy igazából ennyi, semmi másban nem kell rá különösebben odafigyelni, az udvarra nem árt őt lekísérni, mert ugye kerekesszékkel közlekedik, hogy mondjuk esetleg, ha a többiekkel játszik, akkor ki ne boruljon belőle, meg igen, a mosdóhoz mindenképpen segíteni kell, hogy akárha egy olyan iskolába kerül, ahol a tanárok egymás között beosztják, hogy egyik szünetben te figyelsz, másik szünetben te figyelsz. Tehát, hogy azért nincsen olyan sok gyerek, aki ilyen helyzetben van, mint Ábris, tehát egy teljesen átlagos iskolában is talán megoldható lenne ez a dolog, mert hogy nekik az volt itt a probléma, hogy Ábris okos, és hogy nem csak ez hogy ugye nyilvánvalóan egy okos gyereknek az a jó, hogyha minden jobban fejlesztik, hanem az, hogy ugye neki nem lesz más lehetősége. Tehát ő csak az agyából fog megélni, és ez nekik egy ilyen teljesen egyértelmű dolog, hogy Ábris csak akkor fog csak akkor tudja a saját életét menedzselni, ha ő kitanul egy olyan szakmát, ha ő úgy képzi magát, hogy ezt meg tudja majd tenni, de a nulladik ponton el van vágva ez a dolog, mert nem tesz a rendszer különbséget az értelmileg fogyatékos és a bármilyen testi fogyatékossággal élő között.
Na, ezt akartam mondani, hogy ez kíváncsi vagyok rá, hogy ez más országban így, mert Magyarországon azt figyeltem meg, hogyha valakinek van egy testi fogyatékossága, akkor automatikusan az varul a feltételezve, hogy abszolút. Neki szellemileg is fogyatékos, miközben ez marhára nincs így, tehát hogy azért, mert valaki tolószékben van, vagy van valami születés, és a kacskánál a keze, és már azért azt gondolják róla, hogy hát akkor ő biztos szegényként fogyatékos is, miközben mondjuk van két diplomája és ügyvéd, és nem tudom, és a többi, hogy ez valahogy az emberek fejében nem tud szétválni, hogy azért, mert valaki ilyen fura alakja van, és tolószékben jár, attól ő még egyébként zseniális agyilag, bár ugye hát, hogyha a Hawkinsnak az életét nézzük, aki gyakorlatilag a szemén kívül semmit nem tudott mozgatni, és mégis gyakorlatilag megfejtette az univerzumot, akkor lehet, hogy abból inspirálódva talán az emberek rájöhetnek arra, hogy a két dolog nem feltétlenül, hát van, amikor nyilván összefügg egymással, de nem mindig.
Az még igen, és valóban egy dolog, hogy így mi emberek, mi a társadalom tagjai esetleg ilyen rossz berögződések alapján nem tudunk különbséget tenni, de az, hogy a rendszer nem tud, az viszont nagyon gáz. Tehát, hogy ezért kellett egy olyan kanosszajárást lefolytatniuk, hogy Ábrisnak legyen egy normális iskolája, egyébként ezért is mentek ki Németországba, és valóban tök jól beilleszkedett ott ez a kisfiú, és most egyébként egy kisfaluban találták meg ugyanezt, és nagyon nagyon, nagyon jól odafigyelnek rájuk. A fővárosban ez viszont abszolút nem volt adott. Tehát, hogy én tényleg végignéztem ezt az óvodától kezdve az iskoláig, és közben meg ugye Flórát fenyegették, mert mindig, amikor azt látta, hogy valahol nem úgy bánnak vele, vagy veszélyben van, vagy kirekesztik a többiek közül, akkor ő az a típus, aki megfogta, hogy hát akkor most hazaviszem, és nem megy a gyerek ebbe az iskolába soha többé, és akkor közben...
Jön a gyámügy!
És akkor jöttek, igen, a fenyegetőzések, hogy akkor majd elveszik a gyereket, tehát hogy azért itt egy iszonyatos harcot kell folytatni, nem csak az egészségügyben rendszer szinten, hanem az oktatással és minden egyéb mással. Én nem tudom, hogy amúgy így, hogy nem fárad ebbe rettenetesen. Nyilvánvalóan nincsen más megoldás, ezt mindenképpen csinálnia kell, és hát akkor tényleg nagyon fontos szempont az, hogy ő abszolút egyedül van ebben a dologban, és hát nagyon sok esetben azért sajnos az a konklúzió, hogy az anyák egyedül maradnak, bármilyen probléma van a gyerekkel. Főleg a viselkedésbeli probléma, azért én azt látom, hogy ott több, mint valószínű, hogy mondjuk egy ADHD-snál, vagy egy súlyosan aspergeres autistánál nagy valószínűséggel az anya egyedül marad.
Igen, ezt erre nem tudom azt mondani, hogy a férfiak ebben nagyon jól helytállnának. Nagyon ritka az eset, amikor ilyenkor a férfi ott marad, ezt amennyire követem, hála jó Istennek, vagy hát nem tudom, Pályosnak ez egy adottság, a mi környezetünkben nem voltak ilyen családok, de amit erről lehet olvasni, meg látni a sajtóban, interjúkat nézni olyan műsorokban, ahol ezzel foglalkoznak, ott én azt látom, hogy már így 60 körül lévő anyák a mondjuk 30-40 éves, súlyosan fogyatékos gyermeküket, aki már adott esetben 80 kiló, egyedül pakolgatja ágyról, székből, autóba, hozza, viszi, és ahol nem látok egy apát. Ő már nyilván 20-30 évvel korábban eltűnt, és hát tisztelet a kivételnek, amikor ilyen van, de abból van a legkevesebb talán.
És hát ugye egészséges gyerekeknél is legtöbbször ugye az a felállás, és hát hogyha ennek valahogy kell lennie, és ha már így kell alakulni, akkor nyilvánvalóan talán sok esetben mégiscsak az a jó döntés, hogy elsősorban az anyával marad a gyerek. Te emlékszel arra, hogy amikor először egyedül maradtál a kislányoddal, akkor milyen gondolatok cikáztak a fejedben, hogy te valóban meg tudod-e oldani ezt a helyzetet?
Igen, aztán valamelyik műsornak az elején beszéltem is, hogy ugye én amikor kicsi volt a gyerek, azt én nem tudtam egyfajta ilyen kvázi kikapcsolódás, hogy ugye egy időt töltök a gyerekemmel, és az engem úgy kikapcsol, mert nekem egy állandó, amúgy is én egy ilyen nagyon szorongó, feszült ember vagyok, és nekem az egy standby állapotot jelentett. Tehát nekem nagyon nehéz volt úgy lelazulnom, hogy ezt úgy éljem meg, hogy ez most egy felszabadulás, nem tudom én milyen. Hát nyilván, amikor baba volt, akkor ugye még jobban parázik az ember, hogy nehogy valamit eltörjön rajta, vagy nem tudom, mert ugye odaadják a gyereket pár nap után, akkor ez az vitt haza, aztán máshoz meg igazolvány kell, meg nem tudom én. Persze, hát nyilván az ember aztán belejön, és igen, tehát, hogy úgy bennem, úgy mindig. Aztán nyilván ez oldódik, de ez annyira gondolom, ez ahány ember annyi féleképpen tudja megélni ezt, hogy így hogy van vele. Nálunkat azt nyilván az egyértelmű trend, hogy ahogy Léna egyre nagyobb lett, meg egyre kvázi önállóbb, úgy ez a szorongás bennem úgy oldódott. Tehát amikor már tényleg nem kell mindenhová kézen fogva vinni, meg minden másodpercét figyelni, bár, teszem hozzá, lehet, hogy már akkor se kellett volna minden másodpercét figyelni. Tehát ismerek olyan, vannak olyan ismerősem, akik olyan lazán kezelik ezt, bennem mindig volt olyan szorongás, hogy nekem minden másodpercben figyelnem kell, meg kontrollálnom kell, és így viszont tényleg baromi fárasztó, hát ezt úgy nem lehet. De hát azért szerintem egész jól lehoztuk ezt a 18 évet, tehát legalábbis ő egyelőre nem mer panaszkodni, nem tud. Na, és hát így.
De hogy olyan konkrétum nem fogalmazódott meg benned, hogy úristen, nem tudom, most ezt a helyzetet nem tudom megoldani, akkor, amikor már elváltatok, és mondjuk akkor most fel kell hívnom a feleségemet, hogy ezt hogy kell megcsinálni, vagy fel kell hívnom anyukámat?
Nem nagyon voltak ilyenek, tehát hogy amikor már én ugye 5-6 éves volt, amikor így külön költöztünk, és akkor lett nekem egy saját lakásom, és akkor amikor így jött hozzám, akkor, és ott meg volt, akkor így, tehát én előtted, hogy most akkor tisztálkodjon, egyen, zuhanyozzon, nem tudom, ebben nekem nem voltak ilyen problémáim, tehát ebben azért volt rutinom, tehát azért ebben akkor is részt vettem, amikor még így együtt voltunk. Nem, hát az, hogy meg kommunikál, hál' Istennek mi a gyermekem anyával a végig utána teljesen normális viszonyban nagyon jó a mai napig napi szinten kommunikálva, mert hát ugye nem csak egy 6 éves, sőt egy majdnem 18 évessel kapcsolatban, még többet kell kommunikálni, és ez nálunk hál' Istennek megvolt, úgyhogy ha bárkinek bármilyen kérdése, problémája volt, úgyhogy akkor mi gond nélkül ezt meg tudtuk beszélni, és ez tök jól működött, legalábbis így érzem.
Tudom, hogy egy 18 éves titkaival nem szabad packázni, és nem is azt akarom,
nem,
de hogy...
Majd elmondják neki, hogy itt erről beszéltem.
Igen, de hogy csak annyi, hogy van közöttetek egy ilyen leosztás, hogy mondjuk az, ami vele történik, vagy a kis lelki világában zajlik, azt mondjuk apukájával mennyire beszéli meg, vagy arra inkább anyukája
ő
az,
már
aki...
Ezt, ő ezt magában leosztotta, hogy kivel mikor kell kommunikálni, meg mit kell kommunikálni. Tehát eltérően reagálunk az ő anyukájával bizonyos szituációira, amikor neki valami olyan van, amit ő neki meg kell oldani, akkor az anyának is van erre egy válasza, nekem is van rá egy válaszom, és akkor ő már ezt ki tudja válogatni, hogy ő melyik a választ, azt most értsd,
mit szeretne
reakcióra, hogy, vagy nem is az, hogy mit, hanem hogy szeretné hallani. Hogy, és akkor ezt ő már, mint hát kvázi felnőtt ember, ezt ő így el tudja magába rendezni, és hát akkor a anyukája is hozza azt, amit ilyenkor szokott. Én is hozom azt, amit ilyenkor szokott, aztán ő meg majd eldönti, hogy mi újság van.
Én sokáig nagyon küzdöttem ezzel, mert a kislányom nagyon könnyen megnyílik, és beszél magáról, hát ugye ők még kicsik, viszont a kisfiam az rajta látszott egészen kiskora óta, hogy ő így nehezen, tehát hogy így próbálkoztunk ezzel az este lefekvésnél, akkor jobban megnyílnak a gyerekek, stb., de hogy így őt nagyon nehéz, tehát hogy csőbe húzni nem lehet, vele csak konkrét kérdéseket lehet föltenni, mert rögtön érzi, hogy én mit akarok, szerelemről, mit tudom én, ilyesmikről nem lehet. Kevésszer mesél arról, hogy mi történik. Hogy őt, ha mondjuk megbántotta valamivel, közben a többi szülőtől hallom, hogy vannak ilyen problémák, de ő soha nem mond ilyet, és én nagyon sokáig borzasztóan, ilyen görcsösen ragaszkodtam hozzá, hogy már pedig én, az én gyerekem az lesz, aki nekem elmondja, mert én vagyok az anyja, és akkor ezt így
igen,
ki kell beszélni.
Róla,
igen, és akkor hát igen, és akkor egy idő után rájöttem, hogy erről viszont nem én döntök, és hogy hiába tudom, hogy jó lenne neki, ha kibeszélni, de ő az apjának sem mondja ezeket el. Egyszerűen azt éreztem, hogy én ezt most elengedem, mert hogy nem jutunk ezzel kapcsolatban egyről a kettőre, és mit az Isten abban a pillanatban, ahogy elengedtem, és ezt az egészet úgy éreztem, hogy magát a problémát is elengedtem, mert úgyis csak ő fogja tudni megoldani, és meg kell bíznom benne annyira, hogy ő ezt meg is tudja. Elkezdett megnyiladozni, most már mesél a kislányról, akivel szerelmesek egymásba, és akkor mindig ilyen teljes fapofát próbálok vágni közben. Nyilvánvalóan ilyen szívecskék meg pillangók köpködnek így a fejem körül, de megpróbálok olyan nagyon lazán, hogy na hát ez most éppen ilyen szórejtvényeket küldözgetnek egymásnak, és hogy ilyen nagyon kis romantikus ez a 9 éves kibontakozó kis szerelem, de hogy nagyon fontos szerintem ez szülőként, hogy az ember alkalmazkodjon ahhoz, hogy milyen a gyerek. Tehát, hogy nekem ezt meg kellett tanulni. A fiam az nem olyan, mint én vagyok. Slusszpassz. De a lányom se valószínűleg, mert senkinek nem ugyanolyan a gyereke,
mint
ő
most
maga.
Például olyan beszélgetéseink vannak a lányom anyukájával, hogy mi az, amit még nekünk kell megoldani. És ő néha, én szerintem már kevesebbet, bár nyilván én is ösztönösen próbálok mindent, és néha én azt mondom egy ilyen beszélgetés végén, hogy figyelj, igen, megőrülünk ettől, nagyon fáj nekünk, hogy ő ezt most ebben a szituációban van. Szociális dolgok, mit tudom én, másokkal való viszony, élet, stb. És én azt mondom, hogy de ezt már nem oldhatjuk meg, mert akkor majd 2 év múlva is mi oldjuk meg, meg 5 év múlva is mi oldjuk meg, miközben az ember megőrül, mert segítene a gyerekének, és én meg azt érzem, hogy néha már hát hagyni kell egy kicsit így, nem is azt szenvedni, de hogy megoldásokat találni arra, amire mi már, meg egy csomó mindenre, hát nyilván mi már nem látunk rá, hogy nem tudjuk, hogy ő neki azok a problémái, amiket aztán eljut hozzánk, hogy az neki a, tehát azt az énnyét, ami mondjuk a gimnáziumban van, ami a másokkal való interakció, azokat mi itt nem látjuk, hát, és ebben én hogy? Hát ezt már neki kell sajnos megoldania, és miközben persze az ember ugyanúgy dolgozik a szülői ösztön, mint amikor egy éves volt, csak föl kell fognunk, hogy ezt nem fogjunk tudni egész életében megoldani a problémákat.
Igen, valahogy felvértezni arra, hogy ő maga meg tudja. Egyszer egy gyerekpszichológus azt mondta nekem, hogy az egyetlen, amit tehetek, az, hogy felkészítem a gyermekemet arra, hogy jól kezelje a változást. Mondom, csodálatos. Mondjuk nem tudom,
hogy kell.
Igen, de majd valahogy.
Hogy készüljen fel. Nálam jobban senki nem fél a változásoktól.
Hát azt hiszem, hogy aki viszont nagyon jól kezeli a változást, az Béri Januskó Flóra, a következő vendégünk. Béri Januskó Flóra a vendégünk, akit ugye hát én elmondtam az adás első felében, hogy mi ismerjük egymást, egy tévés vetélkedőn ismerkedtünk meg, és pont próbáltam felidézni magamban, hogy ez hogy lett, hogy mi jóba lettünk, de igazából annyira nem emlékszem valahogy, ez ilyen organikusan jött, és ugye azóta követjük is egymás életét, és hát én eléggé képben vagyok azzal, hogy mi van veletek, hogy Ábrissal mi van, úgyhogy kezdjük ott, amivel ugye a hallgatókat is képbe tudjuk helyezni. Sokat lehet hallani az SMA-ról. Talán már sokan tudják, hogy mi ez a betegség, de azért egy pár mondatban tisztázd, hogy mindenképpen tudja mindenki, hogy az SMA-nak milyen típusai vannak, Ábrisnak mit mondtak, milyen eséllyel indította elő az életét.
Nagyon örülök, hogy ma már ugye ez egy köztudomású dolog lett, de ahogy mondod, amikor mi belecsöppentünk ebbe az egészbe, hogy mi is az az SMA egyáltalán, akkor nem, hogy társadalmi szinten, hanem ugye még egyénileg sem volt mondjuk sok fogalmunk erről.
Mikor volt ez?
Ez 2017-ben járunk, április ugye 2016. július 31-én született, akkor még ugye egy teljesen egészségesnek tűnő kisbabaként, viszont elég hamar, ilyen 5 hónapos kora körül, én már ugye láttam, hogy a mozgás fejlődése az nem pont úgy halad, ami a korának megfelelő lenne. Nagyon sokféle fajta kivizsgáláson szakembernél jártunk, nagyon sokáig ugye az ment, hogy hát ő kisfiú, meg lustácska, meg majd beindul. Aztán egyszer csak 8 hónapos kora előtt pár héttel egy fejlődés neurológiai vizsgálatra kerültünk 2017 márciusában, és ott első ránézésre egyébként a neurológus, amikor beléptünk a rendelőbe, akkor ránézett, és ő meg is mondta, hogy ja, hát ez a gyereke sem más. Na hát akkor még ugye nem is tudtam én, és ez mit jelent, vagy mi az, hogy SMA. És akkor mondta, hogy hát ez egy nagyon ritka genetikai betegség, és 20% az esély, hogy megéri az egyéves kort. Na hát nyilván ott az ember egy pillanatra így nem tudja eldönteni, hogy most viccelünk egymással, és akkor ez egy ilyen nagyon rossz kandikamera, vagy most ő tényleg egy orvosként, szakemberként egy anyukára a kis 8 hónapos csecsemőjével a karjában így ránézésre azt mondja, hogy most akkor tejjel vagy cukorral kéred a kávét. Tehát, hogy már önmagában ez az élmény is elég traumatikus volt. Nyilván az, hogy ez bebizonyosodjon, elmondták, hogy szükség van egy genetikai vizsgálatra, ami egy vérmintavétellel ugye megállapítható, és hogy egyébként feküdjünk be egy ilyen egyhetes teljeskörű kivizsgálásra, de amíg nincs meg ennek az eredménye, addig ugye nem biztos, hogy most ez SMA vagy nem SMA, de szerinte igen. Na nyilván ennek elkezd az ember azért utána nézni, hogy akkor itt mi vár rá, vagy tényleg mik a lehetőségek, vagy most ez tényleg egy úgymond halálos ítélet, ahogy ezt az orvos akkor mondta. És nem akarom most ezt így nagyon elhúzni, de szerencsére én hittem abban, hogy megoldásnak lennie kell, és elég hamar azért az internet segítségével rá is találtam, hogy előtte néhány hónappal a világon akkor még első egyetlen gyógyszeres készítményt Amerikában a gyógyszerészeti ügynökség jóvá hagyta, és innen indult el ugye ez az egész SMA-s történet. Tehát ugye Ábrissal mi voltunk az elsők, akik így a köztudatba egy picit jobban behoztuk az SMA-t, én csináltam neki egy alapítványt, és elindultak ugye különböző médiakampányok, tehát ugye nagyon sokat szerepeltünk akkor tévében, rádióban, újságokban, rengeteg gyűjtés indult, hogy ugye hozzáférhessünk ehhez az akkor még borzasztóan drága terápiához. Ahogy mondtam, azért a gyógyszerbefogadásoknál, meg ugye az, hogy egy termék ugye piacra kerüljön, és ugye forgalomba helyeződjön, azért ez egy eléggé bonyolult folyamat, és elég gyakori, hogy mondjuk Amerikában már elérhető valamilyen termék, de adott esetben Európában még nincs meg a törvkönyve, és ugye itt ezt nem lehet még megvásárolni sem. És innen érkeztünk el, mi végül egy gyógyszer kipróbálási programba, ami szintén egy viszonylag gyakori dolog, főleg az ilyen ritka betegségeknél is, hogy a gyógyszert gyártó cég, az ilyen úgynevezett klinikai kipróbálási programban, tehát ami már nem kísérletnek minősül, hanem egy piacon lévő terméket, hogy elősegítse az európai törvkönyvezési befogadási folyamatot, elkezdik bizonyos centrumokban meghatározott betegszámnak ugye adni, és ezek generálják ugye az adatot, hogy ez egy valóban hatékony működő terápia. És akkor végül mi 2 hónapon belül sikeresen kaptunk egy időpontot Belgiumban, és ott elkezdődött Ábrisnak a kezelése, ott megkapta ezt az életmentő terápiát, és akkor én elgondolkoztam azon, hogy hát hogy van az, hogy mégiscsak ugye rajtam, vagy a szerencsén, vagy az én kitartásomon múlt, hogy ez a gyerek most életben van. És akkor két szülőtársammal létrehoztuk az SMM Magyarország Alapítvány 2017. augusztusában, és addigra már nekem is nemzetközi szinten a különböző szakorvosokkal, meg külföldi betegszervezetekkel volt egy jó kapcsolatom, hogy át tudjuk emelni ugye ezt a fajta tudásanyagot, ami szükséges volt ahhoz, hogy Magyarországon az úgynevezett szakmai irány elvet, azt a protokollt, ami alapján egy különböző terápiás területen lévő beteg közösséget gondoznak, azt megreformáljuk és átírjuk, mert ez utoljára a 90-es években volt frissítve, és akkor az itthoni szakembereknek a segítségével elkészült ez az új szakmai irányelv, amit 2018 áprilisában, az akkor még ugye egészségügyi közlönyben ugye meg is jelent, és befogadásra került ez a gyógyszer. Na és onnantól kezdve ugye Magyarországon is TB támogatottan elérhetővé vált.
Kicsit a rendszerről kérdeznének, általában én vagyok az ebben a műsorban, aki ilyenkor ebbe az irányba viszi el, és kevésbé az emberi oldalt, bár hát látni fogjuk, hogy ez a kettő egymástól nem elválasztható, szóval egy úgy általában az államok, magyar állam meg különösen ismert arról, hogy meglehetősen központilag van minden területén, az élet minden területén irányítva, minden alrendszere. Akkor itt vannak az orvosok, akik egy nagyon szigorú hivatásrendben félig meddig feudális körülmények között élik le az életüket, amikor jön valaki, mint például te, és ennyire beleáll abba, hogy valamit javítson, vagy módosítson ezen a rendszeren, akkor mi az, amivel először szembesül? Szóval melyik az első fal, amit ilyenkor át kell ütni? Az orvosok, a hivatal, az egészségügyi intézmény, szóval ilyenkor hogy szakad rá az emberre mindez, és utána mik azok a pontok, ahol esetleg lehet találkozni olyan emberrel, aki a rendszer része, de érzi azt, hogyha ez megtörténik, attól akár nekik is, például mint orvosnak, mint egészségügyi intézménynek jobb lesz, hiszen egy problémát sokkal hatékonyabban fognak tudni kezelni. A 16. kérdésem ezzel kapcsolatban, hogy van-e igényük arra, hogy valami változzon egyáltalán?
Ugye, ahogy azért te is mondtad, itthon azért van egy úgymond szervezeti felépítés, és ehhez a struktúrához elég mereven tudnak azért ragaszkodni. Nyilván bizonyos beosztás fölött egy meghatározott életkorban lévő szakorvosok szoktak jelen lenni a magyar egészségügyben. Ez így sem volt másként, mivel ugye ezt említettem, hogy ez egy ritka betegség, tehát eleve ugye nagyon kevesen ismerik egyáltalán, hogy ez pontosan mi is, vagy hogy van. Értelemszerűen az elmúlt években, amióta ez fejlődik, most már ezért nagyobb a rálátás a szakmabelieknek is, de akkoriban még ugye ez az egyértelmű elutasítás, ami az orvos felém érkezett, hogy már pedig erre nincs gyógymód. Itt nincsen kezelés, itt nincs gyógyszer, ezt fogadjam el. És ez ennyi. Tehát, hogy én azért emlékszem erre, amikor megkaptuk végül ugye ezt a diagnózist, visszaérkezett ugye a vérvételnek az eredménye, ami beigazolta a gyanút, és sosem fogom elfelejteni, hogy nyilván személyesen hívtak be, hogy ezt személyesen közöljék, de mintha lett volna egyfajta sikerélménye az orvosnak, hogy hát igen, ez sem más, ez beigazolódott. Tehát, hogy valahol egyfajta ilyen büszkeség volt benne, hogy hát ők ezt megmondták, és hogy én ezt nem hittem el, de nyilván addigra én már rákerestem, hogy jó, és akkor mit lehet tenni, és mondtam, hogy én azt találtam egy külföldi szaklapban, tehát nyilván nem magyar nyelven, ezt azért hozzá kell tennem, hogy már pedig 4 hónappal ezelőtt az amerikai gyógyszerészeti ügynökség jóvá hagyott egy gyógyszeres kezelést. Miről beszélek? Ilyen nincsen. Tehát, hogy ugye ez az egyértelmű elutasítás, hogy én nem vagyok orvos, én nem vagyok senki, én egy szülő vagyok, tehát nehogy már én megmondjam neki, hogy akkor egyébként mi elérhető, vagy mi nem, vagy mi tehető, vagy mi nem ezen a területen. Ez azért nagyon sokszor visszaköszön az évek alatt is különböző aspektusokban. Tehát azt gondolom, hogy maga a hozzáállás, és ugye az a fajta nem tudom, kötelességtudat, ami szerintem meg kellene, hogy legyen egy egészségügyi dolgozóban, hogy elméletileg ő ugye arra esküdött fel, hogy életeket mentsen, és ő mondjuk jártas legyen annyira az ő területén, hogyha valamire nem tud választ, akkor ő kérdez, vagy mondjuk utána jár, vagy egy olyan kollégával felveszi a kapcsolatot, aki egyébként esetleg ebben a területben egy picit többet ismerhet, de nem, tehát hogy ez a fajta tagadás, ez szerintem egy nagyon nagy jellemzője a rendszernek.
Kisebb ügyekben is egyébként, tehát így hogy ennél sokkal hétköznapi napi dolgokban, sokakat érintő betegségeknél nagyon gyakran lehet ugyanezzel, hogy ő megszokott egy protokollt, ami nekik kényelmes, és akkor azon a trekken vannak rajta végig.
Így van, és akkor itt ugye elmegyünk ebből az egyéni felelősségi körből, ahogy mondott például a protokollok felé. Tehát még ha talál is az ember egy olyan orvost, és akkor nyilván én mentem tovább, és kapcsolatokon keresztül sikerült találni egy olyan neurológust, aki hajlandó volt megírni azt a papírt, amivel Belgiumban mi mondjuk ki tudjunk menni. Itt ugye bejön ez a része is, hogy akkor itt a kapcsolat háló, meg ez a kikit ismer, hogy ennek egyébként hogyan lehet relevanciája, tehát hogy van az, és hogy tud egy rendszer úgy működni, hogyha én nem ismerek valakit, akkor nekem esélyem sincsen. Tehát, hogy ezért itt ez ugye nagyon komoly rendszer szintű problémákat is felvet szerintem.
Ezt gyakorlatilag a Kádár rendszerből megörököltük, és tovább éltettük a generációkon keresztül az egyéni kijárások, és
így van.
Ezt a rendszerét az élet minden területén, csak az egészségügyben egy kicsit húsba vág.
Csak hogy kérdés, hogy jól van ez így?
De abszolút így van. Tehát ez az első lépés, ha nálunk a családban vagy a baráti körömben kiderül, hogy valakinek van valami baja, az első, hogy körbe telefonálunk, hogy ismert
valakit. Igen, tehát hogy ez ki tud valakit, és sokszor még ugye ez sem elég, hogy te tudsz-e valakit, vagy ismersz-e valakit, hanem ugye kell, amit mondtál például, az a fajta mentalitás, vagy hozzáállás, meg személyiség típus, aki megy, és aki viszont nem fog elfogadni nemet, és ugye ebben az esetben sikerült ezzel eljutni odáig, hogy a mi egyéni problémánkat úgymond megoldjuk, és az én gyerekemnek sikerüljön találni egy olyan centrumot, ahol be lehet juttatni őt egy ilyen kezelésre. Viszont utána itt a kollektív felelősség tudat, hogy most felébred-e valakiben vagy nem, ez megint egy morális kérdés szerintem, meg hogy egyáltalán kapacitásod van erre, vagy te alkalmasnak gondolod-e magadat, hogy felvállalj egy olyan ügyet, ami nem csak rólad szól, hanem sok-sok más emberről, meg gyerekről. Valami miatt én úgy gondoltam, hogy igen, ez szerintem egyébként nyilván nem elvárható, és erre azért a barátaim is előszeretettel emlékeztetnek, hogy ne várjam én azt, hogy mindenki olyan legyen, mint én. Tehát, hogy ez szerintem abszolút rendjén van, hogy nem minden szülő alkalmas mondjuk egy ilyen feladatra, hogy akkor ő egy közügyet a vállára vegyen, és ezt tolja előre. Viszont utána, ugye akkor, ha megyünk lépésről lépésre, például a protokoll, amit ugye említettem, hogy vannak ezek a különböző szakmai irányelvek, tehát vannak ezek a gondozás útmutatók. Na, mi kell ahhoz, hogy ugye egy ilyet módosítsunk, vagy felfrissítsünk, vagy újat írjunk. És ezért ez is egy elég nagy kanosszajárás volt. Én szó szerint kórház, tehát gyerekkórházról gyerekkórházra mentem itt Budapesten, és kopogtam a neurológiáknak az ajtaján. De még a végén volt, mi volt ez a jó kérdés az emberi?
Az egyetlen jó kérdés.
De már annyi mindent próbáltam itt végigfűzni, hogy most jól el is felejtettem.
Van-e egyáltalán arra, hogy javuljon a rendszer? Vagy
az igen, tehát igen. Hogy ugye megvan-e egyáltalán mondjuk az érdeklődés a szakemberekben, és... Én azt kell, hogy mondjam, hogy itt azért az idő az nekünk dolgozik. Tehát, hogy ott, amikor elindult ez a folyamat, és ugye egyre több gyerek hozzájutott ez a terápiához, és egyre több ilyen rendezvényt csináltam, és webináriumot, és az orvosok elmentek rá, és meghallgatták. És azt látták, hogy működik, és sose fogom elfelejteni azt a pillanatot, hogy többek között az egyik ilyen kiegészítő kezelési lehetőség az SMA gondozásban, ez a légzés terápia, és van erre egy ilyen non-invazív légzés támogató készülék, ami itthon nem volt ismert. Tehát, hogy nemes egyszerűséggel ezt az úgynevezett BIPAP-ot itthon nem alkalmazták. És legelőször, amikor a belga pulmonológus hazaküldött minket egy ilyen, és én megvette az alapítvány, a kisfiam alapítvány, akkor ezt a készüléket sok millió forintért kint, és elkezdtük használni, és hazahoztam, és megmutattuk a pulmonológusnak, hogy akkor van itt egy ilyen, és ezt jó lenne beépíteni itthon is a kezelésbe. Hát ugyan már, hát ez mi? Hát nem kell ez. Nem. Jó, rendben. És eltelt pár hónap, pár év, elkezdték ezt itthon is alkalmazni, különböző légzés funkciós vizsgálaton ugye látszott, hogy ez igenis nagyon sokat javít a gyerekeknek az állapotán, és ez egy nagyon pozitív hatás gyakorol, és akkor nem tudom, egy bizonyos idő elteltével ez az orvos akkor utána odajött hozzám, és mondta, hogy hát tudja, Flóra, én nem gyakran szoktam ilyet mondani, de azt kell, hogy mondjam, hogy beismerem, hogy tévedtem, és köszönöm. És van, tehát hogy szerintem van ez a fajta alázat, ami néha úgy felébred az emberekben. Nyilván nem mondom, hogy ez könnyű.
Én viszont, hogy ha már Iván említette, hogy ő szokta a rendszer szintű kérdéseket feltenni, akkor én visszahoznám az érzelmit, mert hogy azért az nagyon fontos szerintem, hogy te mindezt, amit csináltál, és még ennél sokkal többet, teljesen egyedül érted el, mindent, amitek van, felépítetted egyedül, és ugye voltál már itt nálunk vendég korábban az Ötösben, és én mindig már magam észrevettem, hogy felháborodom ezen, hogy amikor valaki hozzám jön oda, mert tudja, hogy ismerlek, hogy hát hallottuk, és hogy jaj, de szimpatikusak, és hogy akkor nem kell nekik ruha, vagy valami, vagy nem tudom, tehát hogy így valahogy úgy akarják az emberek, vagy úgy fogják ezt föl, hogy te egy ilyen gyámolításra szoruló, nehéz helyzetben lévő, nyilván nem mindenki, meg aki ismer, az már tudja, hogy ez nem így van, de hogy én magam sértésnek vettem ezt a kérdést, hogy te egy nagyon komoly egzisztenciát fölépítettél, elhelyezkedtél ennek folyamán a gyógyszeriparban, karriert építettél, Ábris iskolába jár, most Vértesacsán éltek, viszont ami miatt nekem eszembe jutott ez az egész, hogy szeretnélek behívni, az, hogy nagyon sokat beszélgetünk mostanában arról, hogy milyen konkrét helyzetek, esetek történnek a kórházakban, amiken az apró, a lelkedbe maró dolgok, amiken neked keresztül kellett menned, amivel kapcsolatban meg kellett vívnod a harcot, mert hogy ugye ez valóban milyen jó, hogy az Ivánnal így ezt a két dolgot összehozzuk ketten, mert van egy ilyen rendszer szintű harc, de közben ott vannak ezek a mindennapos harcok, amit bizony ugyanúgy lélekben is meg kell vívni. Ilyenekről tudsz-e mesélni? Nyilván tudsz.
Sőt, igen. Tehát, hogy ez talán ugye a legérdekesebb, vagy izgalmasabb része ennek, hogy amellett, hogyha valaki felveszi ezt a harcos díszt, és akkor rendszer szinten próbál változtatni, hogy ahogy mondod, hogy egyébként jut-e egyáltalán idő arra, vagy én is, hogy megengedtem-e magamnak, hogy azokat a traumákat megéljem egyáltalán, vagy utána feldolgozzam, amik mondjuk napi szinten érnek, vagy érzelmileg, emocionálisan olyan megrázkódtatást okoznak, amire én azt szoktam mondani, hogy vannak olyan mondatok, amiket sosem felejt el az ember. És ezért itt az életünk során, főleg az Ábrissal való közös utunk alatt azért sajnos számos ilyen volt, és én azt gondolom, hogy ez kapcsolódik természetesen a rendszer szintű problémához, de ez leginkább talán az egyéni és morális felelősségi kör, hogy bármennyire is vagyok én mondjuk már a nem tudom hányadik órában ott ügyeletes ápoló vagy orvos, vagy bármennyire vagyok már 40 éve a szakmában, és kiégtem, és már nem is szeretnék itt lenni, de ettől függetlenül a szavainknak súlya van. És az, hogy ugye hogyan beszélünk a másikkal, hogy mit mondunk, hogy milyen szavakat használunk, hogy milyen helyzetbe hozunk egy egyébként teljesen kiszolgáltatott beteget, gondozót, az igenis egyéni felelősség, én azt gondolom, és itt ülhetnénk sajnos nagyon sokáig, hogyha minden példát szeretnék felhozni az elmúlt 9 évből, de ugye említettem is neked, hogy nekem például nagyon sokat segített, amikor megírtam a könyvünket, ami az Ábrissal az élet címet viseli, ez így az első egy évünket, az utunkat foglalja magába, és nagyon jó volt így kiírni azt a sok mindent, ami történt, és ott egy picit érzelmesebb hangvételt megütni, mert hogy általában én ugye ez a nagyon kemény vagyok, nagyon határozott, és menjünk, és csináljuk, de hogy ott egy kicsit úgy tényleg úgy elgyengülni, és például ott a könyvben is van egy olyan rész, ahol elmesélem, amikor ez a kivizsgálás zajlott. Tehát amit ugye említettem, hogy ott még csak a gyanú merült fel, hogy ő SMS, vártuk a vérvétel eredményét, de addig ugye nekünk elméletileg el kellett volna töltenünk egy hetet az adott kórház neurológiai osztályán, és eleve már szerintem nagyon sok esetben felmerül ez a kérdés, hogy amikor azt mondják egy édesanyának, vagy egy szülőnek, hozzátartozónak, édesapának, hogy nem lehet bent a vizsgálat alatt, miért nem? Tehát, hogy azért én az évek alatt nagyon sokszor pedzegetem ezt, és sokszor végül én csak bejutok a vizsgálóba, meg csak ott vagyok a műtőben, mielőtt ő elalszik. Tehát, hogy ezek is szerintem nagyon-nagyon fontos dolgok, és esetleg később majd erre visszatérhetünk, hogy akkor a szülőnek, a gondozónak a jelenléte, ugye egy kisgyerek ellátása során, az most valóban nem lehetséges, tehát, hogy itt jogszabályilag, törvényileg, vagy a házi rendben ez szabályozva van, hogy ő mondjuk nem lehet jelen adott esetben egy ilyen beavatkozásnál, vagy sem, vagy ez könnyebb így az orvosnak, vagy ez könnyebb így éppen a személyzetnek. És akkor például egy ilyen eset volt, hogy mondták, hogy hát ő, hogy éjszaka ugye nem lehet bent lenni a babákkal az osztályon, tehát, hogy akkor van lent egy szoba, ott volt egy ilyen 8 ágyas ágy anyukáknak, és ott ilyen vérre menő harc volt, hogy akkor a vidékiek azok ott maradhatnak, aki ugye budapesti, az oldja meg a bejárást, de hogy így este 11 és reggel 5 között nem. Tehát, hogy nem lehet bent lenni a babákkal. Mondtam, hogy akkor még anyateljes volt az ábris, hát mondom, szerintem nem fogja kihúzni az éjszakát, de hát lássuk meg. Szerintem hajnali 1 körül volt az első telefon, hogy akkor fölmennék megszoptatni, mert hogy nem hagyja abba a sírást. Mondtam, hogy persze, hogy föl. Tehát, hogy itt is már ez a fajta rugalmasság, hogy akkor lehet, hogy elkerülhetőek ezek a telefonok, meg ezek a jaj, már mennyit sír az a baba.
Ez a telefon, mert elnyomhatták volna a tápszerelésénk, ahol szokták csinálni, és ezzel gyakorlatilag elveszik annak a lehetőséget.
Őt ezt próbálták, csak ő hál' Istennek, ő sose fogadott álcum is üveget, tehát valami miatt nála ez így. De igen, tehát hogy azért itt nagyon komoly problémákat tud szerintem felvetni ez a fajta rugalmatlanság, meg hogy a rendszer szintű szabályozás, hogy már pedig rájuk ez így van, és akkor ez így lesz. És az egyik nap azt mondták, hogy lesz egy olyan vizsgálat, ahol tényleg nem mehetek be, tehát oda nem mehetek be, mert ott nyugodtnak kell lennie a babának, mert itt azért feltenném a kérdést, hogy egy babának a nyugodtság az vajon az édesanyja jelenlétől függ-e? Költői a kérdés. És akkor mondták, hogy körülbelül ez egy fél óra. Jó? Nyilván, mivel egész nap egy kis széken ülök amúgy a kis bölcső, kis rácsos kiságy mellett, akkor gondoltam, hogy szuper, elszaladok, legalább eszek valamit. Visszajöttem egy 20 perc múlva, tehát azért még az idő letelte előtt, és hát telik az idő, nincs a gyerek sehol, nem hozzák. Hát megkérdeztem az egyik nővért, hogy ugyan mit tudunk, tehát hogy elhúzódott a vizsgálat, vagy mi történik. Hát, hogy ez tényleg furcsa. Hát ő ezt nem tudja. Hát mondom, és ki tudja? És akkor bekopogtam abba a szobába, ahol elvileg a gyerekem volt egy vizsgálaton. Hát ott nem volt senki. Na, itt felmerült a kérdés, hogy hol a gyerek? Tehát, hogy ott már azért kezdtem én is nagyon-nagyon izgulni, hogy mi történt, hol van. És akkor egyszer csak meghallottam egy sírást, amit nyilván ezért anyaként az ember felszokta tudni ismerni a saját csecsemőjének a hangját, és elindultam a folyosón, és benyitottam egy szobába, ahonnan a sírást hallottam, és egy olyan borzasztó látvány tárult elém, ahol éppen a még nem egészen 8 hónapos csecsemőmet élő példaként, szemléltető eszközként használja az orvos. Egy asztalon feküdt, letakarva egy lapellel, volt bent néhány hallgató, és éppen az a mondatot csíptem el, ahogy ő az orvos mondja a diákjainak, hogy hát igen, az SMS gyerekek jellemzője az egyes típusnál, hogy ha én most nem húznám le ezt a lepedőt róla, akkor egyszerűen megfulladna, mert annyi ereje sincs, hogy levegye magáról. És az például az egyik első olyan momentumok közé tartozott, ahol megszakadt a szívem, és nem tudtam elhinni, hogy ez most megtörténik, tehát, hogy azért, mert ők lemondtak róla, és azért, mert ők már akkor megmondták, hogy ne aggódjak, majd lesz másik, ettől függetlenül ezt semmilyen körülmények között senkivel sem, és főleg úgy, hogy én nem is tudtam róla, én ebben nem egyeztem bele, tehát maga az egész helyzet kriminális egyébként, és nyilván az volt az a pillanat, amikor megfogtam azt a kisbabát, és mondtam, hogy mi most innen elmegy, hát de nem tölt még le az egy hét, hát mondom, engem nem érdekel, hát akkor saját felelősség, mondtam, hogy én saját felelősségre. Úgy beültem az első taxiba, ahogy csak tudtam. Tehát, hogy...
És hát akkor egy újabb generáció, ugye, amiről beszéltünk, tehát, tehát az újabb orvos generáció pontosan ezt fogja látni, és amíg
és ebbe tanul bele, amit ugye beszéltünk is. Igen,
jó érzés ezzel kapcsolatban, azt
nem lesz belőle, mire oda jut. Igen, tehát, hogy azért ez is szerintem elég nagy probléma, hogy ahogy említetted, hogy bizonyos pontig neki nincsen beleszólási joga, és mire oda jutna, hogy legyen, és mondjuk ő változtathasson valamin, már annyira sok idő telt el, és már annyira beleszocializálódott ebbe a hibás rendszerbe, hogy akkor már ő is úgy van, hogy ja, hát igen, ez ilyen, ez van. Tehát, hogy miért én legyek az, aki majd itt megváltom a világot.
Nyilván rengeteg ilyen történetet tudnál elmesélni, de mondd el a legfrissebbet, ugye egy éve voltatok, vagy mikor volt ez, amikor Ebrissel kórházban voltatok most, és neked trombózisod lett, és nem akartál elmozdulni szintén.
Igen, itt ugye megint bejött az a fajta kérdéskör, hogy ugye bent lehet-e lenni a gyerekkel az adott osztályon, avagy sem, vagy csak látogatási időben. Hát én ott is ugye elmondtam már az első percben, hogy hát akkor sok sikert kívánok annak, aki megpróbál innen kikísérni engem. Aztán végül hagytak. Tehát, hogy ez is, mondom, szerintem ez egy nagyon-nagyon érdekes kérdéskör, hogy, és itt ugye ezért egy picit a jogi részébe is bele lehet menni, hogy a beteg jogok, meg úgy egyébként a törvényi háttér, vagy a jogszabályi határok, hogy mi az, amit lehet, mi az, amit nem lehet, mi az, amivel én egyébként tisztában kellene, hogy legyek, tehát hogy tényleg a gondviselőket, a betegeket is edukálni annyira, hogy ő tudja azt, hogy mi az ő joga, hogy mi az, amire ő igenis nemet mondhat, és mi az, amire mondjuk tényleg nem mondhat nemet, de hogy akkor hogy van ez, hogy így utána az osztályon volt, aki megkérdezte tőlem másik, hogy te bent voltál egész éjszaka. Hát mondom, bent, hát? De hogy ilyet lehet? Hát nekem azt mondták, hogy nem lehet. Hát mondom, én meg megmondtam, hogy akkor mutassa meg nekem, hogy hol van ez, hogy nem lehet. Ha meg ilyen nincsen, akkor én maradok. És igen, ott sajnos kicsit tovább kellett azon az osztályon tartózkodni különböző komplikációk miatt a gyerekkel, mint eredetileg az tervben volt. És hát itt ugye ezért az infrastruktúra a kórházak nagy részében nem feltétlenül adott arra, hogy a hozzátartozó megfelelő körülmények között legyen a beteg mellett, de legalább egy kis sámli volt, tehát hogy azért valami volt, és ugye én azon ültem ott éjjel-nappal sok-sok napon át, és akkor ott a harmadik vagy negyedik napon egy trombózis gyanúval át kellett, hogy vigyenek a felnőtt osztályra, mert ott egy kicsit már túl sok volt az ücsörgés meg az állás, úgyhogy nem gondolom, hogy adottak a megfelelő körülmények a betegeknek sem, tehát hogy azért azt szeretném hozzátenni, hogy ezen az osztályon történt az is, hogy mivel éppen mégsem volt hely egy tervezett műtétkor, mert ugye ez sajnos előfordul, hogy nincs annyi hely, ezért az akkor már 8 éves gyerekemet egy rácsos kis ágyba helyezték el. Tehát, hogy egészen ő pont annyira hosszú volt, mint mondjuk a matracnak a fekvőfelülete, ami azért volt izgalmas, mert ő akkor egy gerinc műtéten esett át. Tehát mondjuk pont az ő mozgatása, meg a műtét után mondjuk a mobilizálása, azért ez egy fontos aspektus volt, és ezt egy rácsos kis ágyban egy ekkora gyerekkel nem volt túl könnyű menedzselni, de ott is azért volt eléggé sok olyan mondjuk úgy finoman összeütközés az osztály dolgozóival, ami azt gondolom, hogy tényleg nem is szakmai kérdés, hanem abszolút emberi, hogy amikor egy frissen műtött, tehát egy gerinc műtött gyereket éppen áthoznak a műtőből az intenzívre, és éppen jön ki az altatásból, és ugye tele van gyógyszerekkel, nagyon erős fájdalomcsillapítókkal, azt sem tudja még éppen szegény, hogy hol van, vagy mi történik vele, és kiabál, és sír, és az első mondat a nővérnek az, hogy fejezd már be, mitó bégatsz, hogy től nem lesz jobb, csöndbe legyél, tehát hogy eleve ez a fajta hozzáállás az, ami szerintem nincsen rendben. Tehát, hogy igen, itt azért ez nagyon komplex téma, hogy hol fogjuk meg a probléma gyökerét, és honnan induljunk el, hogy tényleg jobbá tudjuk tenni úgy teljes egészében az ellátást, a betegellátást itthon.
És amúgy valamikor volt olyan, hogy erre a kérdésre, hogy és mi van, ha nem megyek ki, erre érkezett valami épkézlebb válasz? Vagy ilyenkor erre nem tudnak válaszolni?
Nekem még nem. Tehát mondjuk ezért hozzátartozik ugye az, hogy te ismersz, hogy az én személyiségem ugye elég határozott tud lenni. Én erre még sosem kaptam olyan választ. Tehát, hogy mindig meg lehetett ezt mégiscsak oldani. de nem tudom, tehát hogy őszintén nem tudom néha ezt eldönteni, hogy ez akkor vajon a személyemnek szól, hogy inkább tartanak tőlem, mert tudják, hogy én konfrontálódom, és hogyha arról van szó, én igenis jogilag is akár utána megyek, hogy akkor mi és hogy is van. Vagy egyébként meg tényleg tök mindegy, de akkor meg miért veszem el mondjuk ezt a lehetőséget mástól? Tehát, hogy azért úgy szívesen beszélgetnék néha, és így néha szoktam kérdezni egy-egy ismerősömet, aki tudom, hogy tart mondjuk kommunikációs tréningeket, vagy hasonlót, hogy nem mennél el egy kórházba? Tehát, hogyha én mondjuk így az alapítványon keresztül megszervezném, ha nyitott lenne esetleg az adott osztályra, hogy akkor a dolgozóit így, fizessük be egy kommunikációs tréningre, vagy hogy beszélgessünk arról, hogy tényleg hogyan beszélünk mi egymással, meg hogyan rendezzük ezeket a helyzeteket, hogyan állunk egymáshoz, és lehet, hogy nagyon sok konfliktus elkerülhető lenne, és ugye pont ezek az esetek, meg pont ezek a helyzetek, amibe belefásulnak adott esetben az egészségügyi dolgozók is, meg hogy hadakozni kell a hülye beteggel, bocsánat, Hogy lehet, hogy ez lenne a kulcs, hogy akkor tudunk-e beszélni egymással.
Nagyon szépen köszönjük, Flóra, hogy itt voltál. Nyilvánvalóan köszönjük. Még nagyon sokáig lehetne folytatni a kérdést. Az a jó, hogy most jó helyen vagytok, egy nagyon jó kis faluban, ahol nagyon sokan segítenek nektek, gyakorlatilag egy ilyen nagy családba költöztetek be, úgyhogy nagyon örülök, hogy jó úton jártok, és hát Ábrisnak is egy tök jó kis sulia van, mert ez meg megint egy másik kérdéskör, hogy Flóra mit ki nem járt azért, hogy Ábrisnak óvodája legyen, hogy iskolába járhasson, és tényleg egy nagyon okos kisfiú, akinek ezeket a lehetőségeit ki kell használni, és te azon is rajta vagy, hogy ebben, ezzel kapcsolatban minden adott legyen neki. Nagyon köszönjük Béri Januskó Flórának, hogy a vendégünk volt. Köszönjük a hallgatóknak, hogy velünk voltak. Hallgassák vissza az adásainkat a Klubrádió weboldalán és a különféle podcast megosztó felületeken.
És iratkozzanak fel a YouTube csatornánkra, ahol remek tartalmakat találnak.
És köszönjük, hogy velünk tartottak.
És folytatjuk a jövő héten.
Unisex.
Tabukról, tabuk nélkül, nem csak nőknek. Unisex. Mindenkinek jó.